Hello, Peti.
Ciao.
Hogy telt a heted?
Fáradtam. Jó hosszú hét volt. Olyan hosszú hét volt, hogy nagyon hamar elrepült. És ez sose értem, ez hogy történik ilyen. Akartam már mondani, ne köszönj meg, hogy hello, Peti, de most már dupla aktualitása van annak, hogy ne így köszönj.
De kereshető lett a podcastünk az iTunes-ban, úgyhogy ez mindenképpen óriási hír.
Ez óriási hír, és pont aznap, amikor kereshető lett az iTunes-ban a podcastünk, aznap válaszolt Hello Peti arra a kérdésemre, hogy használhatjuk-e a Hello Peti nevet. Hát, hogy sajnos utólag találtuk meg, hogy létezik egy ilyen néven működő designer, és megkért rá, hogy ne használjuk, mert nagyon régóta ez a brandje. Szerintem annyira nem aktív a dolog, mert hogy nagyon lassan válaszolt a levélre, meg én nem is találtam olyan nagyon sok tartalmat tőle, de mindenképpen tiszteletben.
Biztos, hogy az ügyvédjével egyeztetett előtt, és csak utána válaszolt a levélre.
Lehet.
Mi lesz most a nevünk?
De mindenképpen tiszteletben akarjuk tartani az ő kérését.
Persze.
Írtam is neki, hogy annyi türelmet kérünk tőle, még az iTunes frissíti a nevet, és megírtam, hogy körülbelül 3 hét múlva várható a névváltozás.
Aha, és mi lesz a nevünk?
Hát én arra gondoltam, hogy ilyen névadó pályázaton kisorsolhatnánk egy jó kis viszkit.
Egy viszkit?
Hát mit tudom én mit. Mit szokás
kisorsolni?
Mit szokás kisorsolni?
Hát, szerintem az emberek hajlandóak segíteni, viszki nélkül is.
Lehet, de mennyire jó motiváció, hogy jó viszki.
Értem. Én arra szavazok, hogy legyen Langpeter Fotografi.
Én meg nem, mert nagyon
bevált márka.
Nagyon hosszú név. Nem szeretném, ha a nevem ennél brandebbé válna. Tehát ez...
Te vagy a főszereplő.
Jaj, de édes vagy. Ez ilyen negatív hiúsági kérdés, tehát szerintem túlzás. Meg szeretnénk ugye sok nem fotózásról beszélni. Tehát ugye a fotózás maximum 50%-os témalefedettség lesz a terveink szerint. Vagy ha másról is beszélünk, akkor is ugye mondjuk a fotózás aspektusából, de hogy sok legyen a közélet, sok legyen az érdekesség.
Aha.
És emiatt ne legyen.
Túlreprezentálva legyen a fotózás.
Aha, hát nem csak az, hogy túl, de túl, hogy én ne legyek túl reprezentálva.
Na jó.
De beszélgetünk még privátba.
Akkor legyen a király, például. Hát arról senki nem tudja, hogy rólad van szó.
Rólad vagy rólam.
Rólad vagy rólam, igen. Ott hagytuk abba az előző adást, hogy mi az a cliffhanger.
Igen, és...
Megnézted?
Én persze, megnéztem. De nagyon kíváncsi vagyok, hogy te mit találtál.
Másfél perccel ezelőtt megnéztem.
Igen.
Azt találtam, amikor a színházi darabnak a szünet előtt izgalmas momentummal van vége, hogy mindenki várja a folytatást, vagy sorozatban, amikor egy ilyen felütés van az epizód végén, hogy mindenki leüljön majd jövő héten is a sorozatot nézni. Ezt hívják a függőben hagyást, vagy lógva hagyást hívják cliffhangernek.
Akkor a cliffhanger okolható azért, hogy... Általam ismert többség sokkal jobban szereti a sorozatokat nem hétről hétre nézni a tévébe, hanem egybe, igen.
Leülsz és megnézel 8 részt az asztos. Tehát, hogyha a műsor elején azt mondjuk, hogy a következő adásban szó lesz majd arról, hogy hogyan kezdtél el fotózni, akkor szerintem az nem számít cliffhangernek, mert hogy a műsor végén kell ezt mondjuk, úgy az igazi.
És az előző műsor végén ígértünk bármit is erre a hétre.
Igen, azt, hogy utána nézünk, mi az a cliffhanger.
Akkor el is búcsúzhat.
Ezt ki is pipáltuk.
Király.
De én sok más gondolatunk is volt erre az adásra.
Hát én kíváncsi vagyok a te gondolataidra.
Ezzel az adással kapcsolatban mi legyen benne?
Igen, legyen, mi legyen benne. Meg képzeld, arra gondoltam, hogy mi lenne, ha lenne címe, meg még az jutott eszembe, mert minden adásnak lenne olyan fő motivva. A másik pedig, ami eszembe jutott, hogy jól elfelejtettem, ami jutott eszembe.
Hogy fel kell írni mindent, ami eszembe jutott. Addig elmesélem, hogy feliratkoztam a Netflixre. Ez Amerikában a legnépszerűbb ilyen online filmnézős lehetőség jelenleg, és most már Angliában is elérhető. Úgyhogy gyorsan gondoltam, hogy megnézem magamnak, hogy milyen 6 fontba kerül egy hónapra, tehát ilyen 2000 forint egy hónapra, és most van ilyen, hogy egy hónap ingyenes, és bármikor le lehet mondani, úgyhogy gondoltam, hogy az ingyenes még nekem is belefér, úgyhogy kipróbálom, hogy milyen. Azt ígéri, hogy mozifilmeket és tévés sorozatokat lehet nézni a 2000 forintos díj után már ingyen, korlátlan mennyiségben.
Ezt a luxust még te is megengedheted magadnak.
Így van, így van. Gyorsan meg is néztem, tegnap feliratkoztunk rá, hogy mik vannak, de Egy elég nagy pofára esés vagy csalódás lett a vége, mert főleg régebbi dolgok, vagy régebbi tartalmak vannak fönt, tehát ilyen új filmeket egyáltalán nem érdemes keresni. Új alatt mondjuk az elmúlt 3 évet értem. Kicsit olyan érzésem volt, mint amikor a videótékában betévedsz abban a sarokban, ahol csak az ilyen elfekvő, porosodó filmek vannak, és így rég nem láttad, de így rácsodálkozó, hogy jé, egy Conan a barbár, vagy találtam mondjuk Kill Bill-t, az meg egész frissnek mondható volt, de...
A mi életünkben. Igen, igen. Bármi ott se igazából, mert azért egy elég régi tartalom.
Igen, de voltak ilyen gyerekkori emlékek, hogy tényleg ilyen régi Schwarzenegger filmek, meg ilyesmi. Megnéztem a sorozatokat, és a, például a Top Gear-nek fönn van 12 évadja, ami így ígéretesnek tűnt, csak hogy 2009-es az utolsó.
Figyelj, szerintem az tök mindegy.
Most belenéztem, és így megmutatták, hogy bemutatták a BMW X6-ost, és azt hoztuk el tesztelni.
Szerintem halál mindegy.
Nem annyira aktuális.
De
a Top Gear a szóra.
De a Top Gear önmagában sem az autókért érdekes szerintem, hanem egyrészt olyan angolt hallasz, amit úgy máshol nem. Tehát engem nagyon szórakoztat az a British English, amit ott hallani tudsz. A másik meg az egésznek a hangulata zseniális, amit idehaza a Total Car csinál mondjuk a legjobban, de messze nem bírják megközelíteni sem a
Clarksonékat. Keret, ami rendelkezésre szerintem egy-egy része elkészítésére.
Teljesen jogos, így van.
Van egy 10-20-as szorzó.
Egyébként, ami a Total Car-ban nagyon színvonalas tud lenni, az sokkal inkább az írások szerintem. Tehát a kamera előtt még mindig mai napig nagyon idegenül mozognak.
Mit szóltál ehhez a Nissan 377Z-s cikkhez? Hogy ahelyett, hogy leírja, hogy az autó ennyi newtonméter, meg ilyen a dizájn, ahelyett egy ilyen kis novellát kerekítettek mellé.
Én nagyon élvezem ezeket a novellás cikkeket. Emlékszem, volt egy 535D-ről írtak egy ilyen mafiózós cikket egy fél éve, és azt fel is olvastam hangosan, és ez zseniális volt, és akinek olvastam, is nagyon élvezte, pedig egyáltalán nem érdeklődik az autó.
Én is megmutattam ezt a cikket a mennyasszonyomnak, hogy mert ő nem érdeklődik az autó iránt, de szereti a novellákat, hogy mit szól hozzá.
És tetszett? Vagy csak illemből azt mondta, hogy ez egész érdekes?
Azt mondta, hogy kicsit hatásvadász volt.
Jó, hát mert az volt valószínűleg.
lehet, hogy azért, mert az volt. Na így, úgyhogy Netflix, Magyarországon még nem érhető a dolog, de sokat nem veszít fel, szerintem senki jelenleg még. iTunes-hoz képest viszont borzasztóan olcsó, mert az iTunes-ban 6 vagy inkább 8 font egy film. Itt meg megkapjuk a havi hozzáférést ennyi.
Egyébként ez szimpatikus. Nekem nincsen bajom, én nagyon szeretek régi filmeket nézni, sőt, szerintem sokkal több régi filmet nézek, mint újat. Tök jó érzés néha újra nézni őket. A svájci filmekről akartam mondani, hogy szörnyen buták. Tehát nagyon erősen látszódik, hogy a dramaturgiában mennyit fejlődött a nézői igény.
Hát igen, realitásban meg...
Igen. Igen. Egyébként ezt szerintem a sorozatoknak köszönhetjük. Tehát azoknak a sorozatoknak, amik már szinte film működnek, mert hogy azért olyan nagy költségvetésük nincsen, hogy nagyon elrugaszkodjanak.
Aha.
Mégis képesek feszült légkört teremteni.
És így szerinted a sorozatok miatt lettek színvonalasabbak a filmek?
Hát szerintem előbb lettek színvonalasak a sorozatok, és csak utána a filmek. És így gondolom, a 24 órára például.
Lehetséges.
Nem tudom, hogy olyan sorozat, ami én nem vagyok sorozatfüggő.
Tehát, hogy párhuzamosan fejlődtek a filmek is, meg a sorozatok is.
Nyilván lehet.
Nagyon más.
Én egyetlen nem vagyok sorozatfüggő, de a 24-et azt imádtam. Az engem nagyon megfogott.
Én ott elakadtam a 24-jel, csak az első season néztem meg.
Hát az volt a legjobb általában mindig.
Csak a végét azt már csak így becsületből.
Nem megint nyuszi? Rendetlenkedik?
Nem. Nekem sok minden ilyen nagyon budának tűnt a 24-ben, hogy próbáltak a realitás vizé nevezni, és mégis elcsúsztak sokszor abba az irányba, hogy így teljesen logikátlan dolgok történtek. És zavart, hogy legyen valami így tisztán fantasy, vagy legyen teljesen reális, de így legyenek a határok ismertek.
Töredelmesen bevallom, én nem néztem a Prometheus-t. A realitás talaján maradásra jutott eszembe, hogy én nem elfejtettem megnézni a Prometheus-t ezen a héten.
Hát ez jó, mert én sem néztem meg.
Az van, mert igazából máshonnan nem is tudnám most előteremteni.
Aha.
Fent van?
Hát most jött ki DVD-n, úgyhogy nem tudom.
Hát akkor csak fönn van. Egyébként elég bosszantó, hogy nincsen magyar szinkron. Mert hogy én bár angolul szeretem nézni a filmeket, esetleg magyar felirattal, hogy tanuljak is belőle, de előfordult olyan szituáció, hogy azért magyarul szívesebben néznéd, mit tudom én, hölgy társaságban teszem azt. Jobban jön ki az, hogy lehet valaha hallgatni egy filmet.
Hát én, nem tudom, nekem erről más a véleményem. Jobban szeretem eredetiben hallgatni a filmet, még akkor is a spanyol és egy mukkot se értek belőle. Inkább én akkor feliratos.
Én is jobban szeretem, de előfordult olyan, mit tudom én, társaságban kicsit közben beszélgetsz, vagy nem a film a lényeg, hanem csak beraktad, nem tudom. De te mindig úgy nézel filmet, hogy 100% csak a film most, csak a film és csak a film, mert én előfordul, hogy közben például képeket válogatok. Tehát, ha egy konferencia képanyagát le kell válogatni, az mondjuk nem köti le annyira az agyamat, hogy ne mehessen a háttérben egy magyar hangon egy film. De ha már angol film menne, az már megakasztaná a munkát.
Hát az első 10 filmig aztán hozzászoksz.
Lehet.
Szerintem. Könnyen lehet. Ez olyan, mint vannak azok az országok, például Skandinávia, ahol, bár ez nem egy ország, de ahol minden film, meg minden sorozat a tévében felirattal megy,
aha,
és ráragad az emberekre az angol.
Zseniális voltam, Norvégiában voltam, és a 5-6-7 éves kisrácok úgy kenték az angolt, mint a sic.
Hát igen, és semmiből nem. Meg akarsz nézni egy Jó barátokat a tévében, vagy meg akarod nézni az esti filmet, akkor az angolul lesz.
Bum.
És akkor eleinte biztos olvasod, aztán később egyre jobban érted, és igazából jóval olcsóbb, mint szinkronizálni. Az egészen biztos. És még mindenki angolul is fog tudni beszélni.
És a társadalmi tudás kincs, az mennyivel erősödik.
Persze. Azért, hogy régen nem volt fontos, hogy mindenki beszéljen angolul.
Sőt, kifejezetten károsnak tekintett.
Könnyebben el tudjon mozdulni az országból, de manapság ez lehet, hogy már inkább előny.
Én nem éltem annyit a szocializmusban, hogy erre egy emlékezzek, de olyan emlékeim vannak, hogy az egy inkább olyan csúnya dolog volt, hogy te tudtál angolul.
Hát meg voltak ezek a dolgok, hogy például a vezetékes telefon, amikor ugye mindenkinek kellett, akkor nagyon-nagyon lassan terjedte. És hogy lassabban terjed az információ, akkor az csak jó lehet.
Az csak jó lehet. Ja.
Mert ugye fölmerül a kérdés, hogy miért kell mondjuk 5 évig várni egy vezetékes telefonra, tehát miből állt volna még néhány embert fölvenni, meg néhány alközpontot kiépíteni, mert úgyis utána bevétel van belőle, tehát így.
Ja, hát különösen úgy, hogy munkahelyeket meg ugye adni kellett az embereknek, de ne beszéljünk a régmúltról, amúgy engem borzasztóan érdekel. Tehát ha könyvet választok, akkor egészen biztos olyat választok, ami egy ember életét, vagy egy korszakot mutat be, imádom a történelmi könyveket, imádom a történelmet, de inkább olvasni, mint beszélni róla.
Ja. Volt most egy érdekes beszélgetésem. Találkoztam egy volt munkatársnőmmel, akinek mindig is egy német srác volt a barátja, és most már össze is házasodtak, neki kiköltözött a lány Németországba, és a német srác, akinek így a barátnője révén van némi rálátása Magyarországra, mesélte arra, hogy szerintem miért költöznek mostanában ki olyan sokan külföldre.
Igen.
És hát így beszélgettünk róla, hogy persze van ilyen gazdasági jelentőség, hogy nem tudom, kint magasabb a fizetés, de mondjuk magasabb a lakbér, meg hogy biztos van ilyen politikai jelentőség, hogy az embereknek tele van a hócipőjük, vagy ilyesmi. De ő azt mondta, vagy arra világított rá, és csak helyesülni tudtam, hogy szerinte az lehet, hogy ahogy jött a világpiaci válság, akkor minden ország elindult lefelé együtt. Tehát Nyugat-Európa ugyanúgy, mint Magyarország. Viszont a legtöbb helyen, például Nyugat-Európában már elég jól sikerült visszapattani a válságból, és legalább egy ilyen válság előtti szintet már tudnak hozni, míg Magyarországnak már sokkal nehezebben megy a talpraállás a válság után. Tehát ez a különbség, ami a mondjuk Magyarország és Nyugat-Európa között van, az lényegesen nagyobb most, mint akár a válság alatt, vagy akár a válság előtt. Úgyhogy ez érdekes volt, hogy ezzel magyarázta, hogy most aki kiköltözik külföldre, ez egy sokkal nagyobb előrelépést tud ezzel megtenni, legalább a karrier oldal tekintve.
Érdemben nem tudok hozzászólni, mert olyan főiskola után elhatároztam, hogy magánember és információval nem rendelkező ember, én fel vagyok a politikai véleményformálással. tehát vagyis hát formálok véleményt.
Ez nem annyira politika, inkább ez gazdasági
szerintem. Hát igen, jogos, és gyorsan reagáltál, vagy túl gyorsan reagáltál, olyan értelemben politikai, hogy a gazdaság formáló erő az politika. És pont éppen a Plastik Józsiéknek hallgatom, hogy hallgattam majd régebbi adását, amiben azt tették föl, arra tettek egy nagy kérdőjelet, hogy amikor szidjuk Magyarországot, vagy leminősítik Magyarországot, egyébként pont 2 vagy 3 napja történt meg, akkor mindig úgy jelenik meg az a Facebookon például, hogy ilyen kicsit ilyen kárörvendő módon, hogy miattatok leminősítettek minket, rohadt politikusok. És senkinek nem merül fel a fejében, hogy ez nem a politikusokat minősítették le, hanem minket.
Hát, az egész országot.
Nem merül fel benned, hogy holnaptól kicsit értékesebben dolgozz azért, hogy Magyarország értékesebb országgá váljon.
Több BKV jegyet, vagy nem tudom, hát igen, fölmenőd bárkiben. Hát igen. Az emberek úgy vannak, hogy előbb adjon a másik fél, és akkor majd lehet, hogy én is adok utána. Megvan ez az általános hőbörgés. Úgyhogy, amivel kapcsolatban érdekes volt az, amit mondott a német srác, hogy tényleg arra világított rá, hogy nem csak olyan egyszerű, hogy az embereknek elege van a napi politikából, mert most 4 évvel ezelőtt ugyanígy elege volt sokaknak, mint ahogy most elege van sokaknak, és mégis most erősebb egy ilyen elvándorló hullám.
Hát szerintem ennek sokkal inkább erősen gazdasági oka van, illetve a szívás mértéke. Tehát, hogy mennyire, kinek hol van a tűrés küszöbe a szívás mértékben, tehát, hogy ki mennyit hajlandó szívni. Illetve, hogy
Az, hogy hova tudsz, tehát milyen pozícióban lépsz, hogyha kimész külföldre, az sokkal másabb most. Haló.
Itt vagyok. Írd a húgomnak egy SMS-t, hogy lője ki a mosógépet, mert nagyon hangosan csipog.
Nem hallatszik be. Semmit nem halló belőle.
Akkor jó, akkor csak engem zavart.
Nekem csipog csak szerencsére. Nagyon, a válság közepén senkinek nem volt ilyen jól lépni. A görög kollégám mesélte, hogy kijött Angliába, elvégzett egy egyetemet, és utána 1 éven keresztül keresett munkát pályakezdőként. Az ez elég megterhelő tud lenni, elmenni a 15. interjúra is ugyanazzal a széles mosolya, hogy te most mennyire hiszel önmagadban.
Egyébként itt a lehetőség, egy csodálatos átkötést csináljunk, ami eddig az eddigi beszélgetéseinkre annyira nem volt jellemző, és mesélhetnél arról, hogy te hogyan döntöttél London mellett.
Hogyan döntöttem London mellett? Igen. Egy évvel ezelőtt költöztem ki, amikor otthon egyébként egész nem is tudom, átlagon felüli helyen voltam. Zseniális munkatársakkal körülvéve, minden szép volt és jó volt, csak nem ment az egyről a kettőre jutás, plusz a válság idején látszódott, hogy még rosszabb lesz a helyzet. Úgyhogy, de igazából nem volt okom panaszra, tehát így nem volt elműtartozásom sem, meg ilyesmi. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy az a IT szakterület, amiben valamennyire jártas vagyok, az amit lehetne kezdeni, és azt lettem észre, hogy Ausztráliában baromi sok ilyen embert keresnek, amihez én értek. És akkor így volt egy ilyen utopisztikus fellángolásom, hogy na, akkor irány Ausztrália, megkérdeztem a barátnőmet, hogy velem tartana, így elterveztem, hogy veszek egy kabriókocsit, az se baj, ha 20 éves.
Egy Holden Monarot, te! Kabriókocsi!
Jó lett
volna. Annyira kis csóri vagy, bazd meg! Egy rendes V8-as Holden Monarot.
Igen, az nincsen kabrióba, de mondjuk vehettem volna pick-up változatot belőle.
Pick-upot vehettél volna, igen. Hátra fel. Igen, mesélj.
És én tök jól elképzeltem, és még interjúztam is többször Ausztráliával, de már akkor kicsit mocerás.
Skype-on?
Skype-on, mert hát amikor nekik mondjuk délután 4 óra volt, az nálam volt reggel 7, úgyhogy akkor sikerült így összehozni a beszélgetést. Akkor éreztem, hogy fogok így beszélgetni a barátokkal, családdal, hogy ilyen mocerás az időeltolódás.
Hogy fogunk így podcastet készíteni?
Pláne. Fölkezd, majd halna a 7-kor miattam.
Fönnmaradok, simán.
Hamarabb. És ott be kellett látni, hogy túl messze van, tehát onnan nehéz azért hazaugrani egy hétvégére, közel lehetett, nem lehet azt mondani a barátoknak, ismerősnek, hogy gyereki, látogass meg, nem tudom, 2-töknek 1 millióból megvan a repülőjegy, tehát erre így kevesen mondják azt, hogy oké, megyünk.
Hát ha maradok egy hónapig, és minden költségemet állod, akkor talán. De még úgyis necces kihagyni itthon egy hónapot.
Elmész Ácsnak, és megkeresed a repülőjegyre.
Ja,
és akkor jött így Anglia, hogy ott is keresnek olyan embereket, amihez így értek, és akkor elkezdtem Angliával interjúzni, és néhány kört le kellett futni, de egy ilyen 3-4 személyes interjú, meg egy-két kirepülés után sikerült találni.
Jól emlékszem én arra, hogy amint letelepettél, megszűnt a munkahelyed kint. És egyből mehettél újra interjúkra?
Nagyon jól emlékszel, igen, mert hogy nem munkavállalónak jöttem ki, hanem alvállalkozónak, kontraktor vagyok, és a kontraktorokat adott projektre szerződtetik, és engem egy 6 hónapos projektre szerződtettek első körben, ami teljesen jónak tűnt indulásnak, hogy hát legfeljebb lesz utána egy 2 hét pihenő, de majd csak lesz egy másik projekt, és pont 2 hete dolgoztam, amikor megszűnt a projekt, tehát a megrendelő, akinek dolgoztam, az úgy döntött, hogy ez most mégse fér bele a kereteibe, úgyhogy az egészet lelőtte, és még az volt a szerencs, hogy volt a szerződésem 1 hónap felmondási idő, így tehát is, hogy alvállalkozó voltam, tehát gyakorlatilag még 1 hónapig bejártam dolgozni, meg kaptam érte a fizetést, megcsinálni, mert nem igazán kellett semmit.
Te bejártál filmet nézni?
Hát filmet azért nem, mert csináltunk ilyen látszat tevékenységet, de nem. Tehát főleg az, hogy majd sokat fogok tanulni, meg van egy biztos pozíció, ebből az egyiket se teljesítette.
Azt mondnak, hogy mennyi külön szakmai felkészülést igényel, tehát külön szakmai angolt neked kellett tanulni, vagy az előző munkahelyed ezt már biztosította?
Hát ketté venném, hogy a szakma meg az angola. A szakmát a sikerült elég jól megtanulnom Magyarországon. Az angollal pedig olyan szerencsém volt, hogy akkor pont csináltam a diplomámat, és ahhoz úgy nézett ki, hogy kell még egy szakmai nyelvvizsga is, és fölkészültem a szakmai angol nyelvvizsgára, ilyen business Englishből, hogy meg is csináltam, és utána kiderült, hogy mégse kellett volna a diplomához, mert jó lett volna a meglévő, de addigra már megcsináltam.
Szakmai angolod van most? Te akkor levizsgáztál végül?
Vagy csak a középfokú szakmai angol van.
Kalap.
Úgyhogy ez jó volt, mert egy-két olyan szó, hogy felmondási idő, meg nem tudom, egy-két ilyen szó, így tisztába kerültem, tehát ez segített, de azért az elején nagyon kapkodtam a fülemet, tehát az első 2-3 héten, még úgy, hogy azt hittem, hogy tudok angolul, és ezért nagyon furcsa volt.
És az akcentussal mennyire barátkoztál meg? A British English az eléggé érthetőnek tűnik.
A briteket nagyon jól értem, azzal nincs baj, főleg az egyéb akcentusokkal van baj. Egyrészt, hogy engem megértsenek, másrészt meg a görög kollega, indiai kollega, és még sokkal mások, hogy ők beszélnek olyan angolt, amit adott esetben még lehet, hogy sosem hallottam.
Te csinálsz olyat, külföldön élő magyaroknál vettem észre, hogy folyékonyan beszéli a nyelvet, aztán benyög egyet, hogy bitlis.
Bitlis?
Hát igen, hogy mondjuk a Beatles-ről, vagy én nem is tudom igazából, Beatles igazából valami hasonló, ugye?
Beatles, igen.
Beatles. Tehát beszél mondjuk a Beatles-ről, és hát mivel otthon mindenki Beatles-nek mondja, ezért az folyékony és nagyon, nagyon brit angoljából egyszer csak berak egy Beatles-t. Vagy pedig fordítva, ami nagyon érdekes, amikor sokáig él kint külföldön, magyarul beszél, de egy helyiség nevet
angolosan ejt ki.
Nagyon szép angolosan ejt ki, és igen, megváltozik a hangtónusa is ilyenkor. Te szóval te csinálsz ilyet, hogy rég megszokott angol szavakat magyarul mondasz?
Igen, tehát
magyarul.
Első, mert hogy tehát, hogyha egy olyan szó, amit magyarul is használtál, azt nehéz átállni, hogy annak nincs angol megfelelője a fejedben. Például a chili con carne volt ma ebédre, és az chili con carne. Itt úgy mondják, de az nálam E betű lesz a végén. Meg a McDonald's, az teljesen a második szótag ohangsúlyos, és nem McDonald's, hanem McDonald's. És így az elét elharapják, és utána a D betű környékén van a hangsúly. Tehát amikor azt mondtam, hogy McDonald's, akkor így tökre nem értették, hogy miről beszél. Meg nem Levi's Palmerra, hanem Levi's, és akkor ezekbe így mind bele lehet futni.
De jó.
És Lexusnak mondják az autót is. Igen. És Lotusnak a másikat.
Jaj, de akartam kérdezni, de a kedvencem a Porsche.
Az csak Porsche.
Igen, az nagyon menő.
Porsche 911.
És az a durva, hogy ezt akkor mondtad nekem, egy interjú után mondtad talán ezt a Porsche-os dolgot. Beszéltünk egy interjú, hogy voltál kint egy pár napot, és akkor hallottad ezt a Porsche 911-t, és én meg mostanában hallgatom a régi, nagyon 11-2-3 évesen nagy rapper voltam. Bőgatyám nem volt meg sapkám, csak lélekben. De imádtam a rappet. és most előkerültek régebbi kazik, de nem működnek, de ami rájuk volt írva előadó, azokat megkerestem neten. És egyrészt vicces érteni, ugye akkor nem tudtam még ennyire angolul, és vicces érteni a szöveget, ez így vicc, de tényleg. A másik meg, hogy használták ott is a Porsche-ot.
Aha. És nem tudtad akkor még mindig.
Most lövint sem nem volt, hogy mi, igen, persze.
Na jó.
Pedig amcsi angol elvileg.
Jó. De megvan, ugyanígy jött egy német srác hozzánk, most egy ideig ott dolgozott, és szóba került a Samsung, ami angolul mondjuk Samsung, valami hasonló, és a német srác folyékonyan beszélt angolul, és nyugodtan belemondta, hogy Samsung. Mert hogy neki meg az. Ja, meg mobiltelefont, azt mindig handynek mondta.
Jaj, ez nagyon csúnya szó pedig. Volt barátnőmnek a nem édesapját, most a csúnya szó, de mindegy, hívták, mit tudom én, Hunyadinak, és rájtszóval mindenki Hyundai-nak mondta, mert annyira nem figyeltek oda, hogy hol vannak az Y-ok.
Eléggé közel van, igen.
Ja, kurva jó.
Hát de Csabával itt eléggé megküzdő gondolkodom is, hogy
lehetne,
nem tudom, hogy hol telepedünk le, de hogy nemzetközi nevet kell adni a gyereknek, azt szerintem nagyon fontos. A Péter az például elég jó választás, mert Peter azért mindenhol van, de a Csaba az legjobb esetben is egy Szaba lesz.
És érted, amikor hozzád szólnak? Mert ha rád néznek, akkor rendben. De a hátad mögött szólalnak meg, akkor gondolom most már megvan, de régebben.
Hát a munkatársak tudják, hogy kell kiejteni, többé-kevésbé, bár... Van egy-két vicces kollega, aki a Star Wars-os Jabba-val azonosít a nagy dagat szörnyel, és csak Jabba-nak szólít.
Nagyon vicces.
De hát jó, ezeken én... túl kell lépni, mert valószínűleg én sem pontosan ejtem ki az ő nevüket.
Ja. Egy dolog, a munkamorál. Van különbség? Most nem csak arra gondolok, hogy precízebbek-e, vagy mi a franc, hanem hogy önmagában a...
Sokkal kiegyensúlyozottabb szerintem a teljesítmény megkövetelése, lehet, hogy jobban szervezett a munka, vagy nem tudom, mi lehet az oka, hogy más az emberek hozzáállása, de otthon kétfajta hozzáállást láttam. Az egyik ember, aki nagyon-nagyon beleszarik, és tényleg így a munkaidő utolsó pillanatában föláll, és hazamegy, és véletlenül se gondolkodik otthon már a munkáján, pláne nem viszi haza. Tehát ez a nem én vagyok a cégért, hanem a cég van értem filozófia. Tehát úgy bemegy, és csak úgy eltölti az időt, ez volt az egyik, amit láttam. A másik meg, akik tényleg oda tették magukat, meg értettek is hozzá, motiváltak voltak Magyarországon, ők meg nagyon sokszor bele kellett, hogy csúszanak ilyen 16 órázásokba.
Dolgoztak a beleszarom emberek helyett is, gondolom.
Könnyen lehet, igen, de úgy nekem is azért Magyarországon jó párszor előfordult ilyen komolyabb éjszakázás, vagy akár éjfélen túl dolgozás. Itt sokkal jobban figyelnek a munkaélet egyensúlyra. Tehát nálunk a 8 óra az 8 óra, és akkor hát most húzós időszak van, és akkor benne kell maradni mondjuk 1-2 órát pluszban, de ilyen 16 óra az föl sem erül. Egyik kollégám most váltott egy másik helyre, ahol pedig nagy betűkkel hirdetik, hogy náluk a 8 óra az ebédidővel együtt van, és csak 7 órát kell dolgozni naponta igazából.
Ez olyan, mint Mekiben a nagyobb krumpit kapsz.
Hát így, és még egy büszke rá a cég. Tehát amikor felvételizel, akkor így mondják, hogy milyen lesz a fizetés, meg milyen nyugdíj előtakarékosságot ajánl a cég, vagy milyen fitnessbérletet kapsz, tehát így elmondják, hogy...
Ennek olyan hangulata van.
Annak még.
És ennek olyan hangulat...
Bocs, igen.
Ennek olyan hangulata van, mintha a vállalatok érdekeltek lennének abban, hogy jó munkavállalóik legyenek, hogy jól érezd magad. Ezt én itthon még soha senkitől nem hallottam. Tehát mintha azok az ismerőség, akik nagy vállalatoknál dolgoznak, majdnem kivétel nélkül utálják a főnöküket, és majdnem kivétel nélkül utálják a munkaadójukat.
Én nagyon szerencsés voltam, mert olyan helyen dolgoztam, ahol megmondtuk a vezetőségnek, hogy nagyon jó lenne venni egy csocsóasztalt, és vettünk is egy csocsóasztalt a munkahelyen.
Még, de még itthon.
Még otthon. És azért van ilyen is. Pedig akkor ez már egy 100 fős cég volt, tehát nem az volt, hogy vagyunk hárman, és azt mondtuk, hogy legyen egy csocsóasztal.
Ez az a cég, ahol én is dolgoztam átmenetileg?
Igen, tanácsadósdi.
Ez szimpatikus volt nekem is.
Úgyhogy igen, elég felvilágosultak voltak, és belátták, hogy ha lemegyek negyed órát csocsózni, akkor nem negyed órával kevesebbet dolgozok, hanem olyan lendülettel ülök vissza utána dolgozni, hogy lehet, hogy egy órával rövidebb időt meg tudom csinálni ugyanazt.
Ezt egyébként borzasztó nehéz egyedül menedzselni. Tehát az a rossz, amikor ugye én egyedül dolgozom, hogy sokszor nem veszem észre magamon, hogy nem vagyok produktív.
Jó. Ja. Tehát nem lesz abba hagyni, mert akkor meg mással töltöd az időt, és
te
munkával sajnál.
Ja. Igen. És annyira sokszor eltervezem azt, hogy majd akkor, hogyha úgy érzem, hogy nem vagyok produktív, akkor fogom magam, felveszem a futócipőmet, elmegyek a Margit-szigetre, futok egy kört, visszajök, lezomozok, és már is nyomom tovább. Csak hát ugye sokkal, sokkal több szempont van. Gondolok itt határidőkre, vagy meg vannak azok a, vannak a nem dinamikus határidők, de hogy a munkák ugye keresztezik egymást.
Igen.
Tehát ahhoz, hogy egy munkát megcsináljak, mondjuk egy hétnapos, gondolok itt egy esküvőre, mondjuk esküvő az meg egy nagyjából egy hétnapos projekt, hogy azt megcsináljam, közben nagyon sok munkát kell beiktatni. És ugye, ha beiktatok egy munkát, amivel ha nem vagyok hatékony, akkor tolom azt is, amit már egyszer elkezdtem.
Félbe hagyod, és még egyet félbe fél... kell hagyni, meg még egyet.
Igen, és így lehet nagyon csúnyán elszállni. Igen.
Már akartam kérni, hogy meséld el, hogy néz ki egy esküvő fotózás, hogy az elejétől a végéig.
Jó.
Hogy akinek nem volt még esküvője, vagy...
Például neked nem volt.
Nekem még nem volt, igen, vagy... Vagy volt esküvőn, de nem figyelt rá oda, hogy...
Vagy egyszerűen csak a...
Hogy
vagy lesz esküvője, és kíváncsi rá.
Szerintem egy laikus azt gondolhatja, hogy esküvőfotózás az úgy néz ki, hogy leegyezteted a párra, hogy mikor, odamész, és ott kattogtatod a gépet mondjuk 10 órán keresztül. Ez amit úgy szerintem mindenki lát.
Meg és ezért felvesz egy zsákpénzt.
Ez a minimum, igen. Hogy néz ez ki valójában?
Hát valójában úgy néz ki, hogy kiépítesz egy hatalmas infrastruktúrát. Ha a Winchestereimet, amiket a munkámhoz használok, egymás tetejére teszem, az akkor nagy segítség ahhoz, hogy fölérjem a legfelső polcot a rugásszekrényben. És ezzel szerintem sokat elmondtam, 165 centi magas vagyok, tehát ezzel elég sokat elárultam szerintem a Winchesterek mennyiségéről. És akkor még...
Beszéljünk a technikáról is, hogy mi az, ami mögötted van, meg föl kellett építeni, de azt tegyük fel, hogy mostani már megvannak az objektívek, megvan a D3, megvan minden.
Vagy tegyük
fel, hogy egy új esküvő bejön, az hogy néz ki onnantól kezdve, hogy bejön az esküvő odáig, hogy leadsz mindent, mi történik?
Tehát akkor ne beszéljünk arról, hogy hogyan jutok el odáig, hogy meg lesz az esküvő, mert abban is egyébként rengeteg munka van, hogy maga az esküvő összejöjjön, de akkor tegyük fel, hogy aláír.
Valaki fölhív, a telefon fölhív, azt mondja, téged akar.
Vagy legalábbis kíváncsi rám.
És rá is érsz. Igen.
Nyilván ilyenkor elküldök egy árajánlatot, ha ez is szimpatikus, akkor találkozom, általában a mennyasszonnyal találkozom.
Nincsenek ott mindketten? Érdekes.
Az első körben általában nincsenek ott mindketten.
Gondolom, aki a főszervező.
És általában a mennyasszony a főszervező. Jaj, képzeld, kitáltam egy új promóciót, ezt gyorsan elmesélem. Hogyha tegeződve kérsz tőlem árajánlatot, akkor 10% kedvezményt kapsz.
Magázódra szoktak az emberek kezdeni?
Ez esetek nagyon kevés, tehát mondjuk 10-ből 2-en írnak magázódba, és azok a magázódós esküvői ügyfeleknek a fele nem jön össze.
Aha.
Az a, tehát, vagy nem is, ha nem, jó, nem vezettem.
Tegeződésnek meg a 80%-a.
És a tegeződésnél sokkal, sokkal hamarabb megtaláljuk a közös pontot. Tehát sokkal jobb esély van arra, hogyha tegeződve kezd el a mennyasszony érdeklődni, sokkal jobb esély van rá, hogy én leszek a fotósa.
Hát lehet, hogy úgy gondolják, hogy úgy illik, és akkor
nem
első körben gyorsan meg tudom mondani, hogy inkább tegeződjünk.
Teljesen mindegy. Ha ennek az akciónak a keretein belül több ügyfelem lesz, akkor halál mindegy, hogy miért van így.
Na igen, fölhívnak, hogy te kell lesz.
Fölhívnak, hogy én kellek. És nyilván akkor megbeszélünk egy találkozót, általában ez egy kávézó, vagy bármolyan hely, ami mindkettőnek kényelmes, legritkább esetben munkahely, de már olyan is volt, hogy munkahelynek az ebédlőjébe mentem, és akkor egy közös ebédet elköltöttünk. Ott nyilván bemutatom magam, tehát elkezdünk kötetlenül beszélgetni, elviszem magammal az albumot, elviszek magammal egy-két CD-t, hogy ez hogy néz ki a maga a csomag, amit átadok.
Tehát bemutatsz egy ilyen preferenciát
tulajdonképpen? Hát, igen, vannak referenciaalbumim, van olyan albumom, amit úgy raktam össze, hogy kifejezetten több esküvő van összemixelve, hogy lássa a pár, hogy milyen oldal megoldások jöhetnek szóba. Meg van olyan albumom is, amit pároktól kértem engedélyt, hogy hadd rendeljek még plusz egy albumot. Ők rendeltek ugye hármat mondjuk, és akkor rendelek még egyet, és az hadd legyen azért referencia albumom, hogy lássa azt is a pár, hogy hogy néz ki egy esküvői album az elejétől a végéig. És akkor elmondom, hogy szerint én hány oldalasra javaslok egy ilyen esküvői albumot, milyen képeket javaslok bele, példákat mutatok arra, hogy mit érdemes csinálni, mit nem. Sokan például úgy képzelik el az esküvői albumot, hogy ez egy arcképcsarnok. Tehát A-tól Z-ig meg kell lennie ennek, meg ennek, meg ennek.
Minden rokonról legyen egy.
Minden rokonról, vagy
hát, amitől... Vagy a fővételekről.
És tényleg, nem viccelek. És nem viccelek. Igen, és arról is.
Fotóztam egy párnak, aki megkért, hogy az ajándékozás nem mindenkit fotózzak le, hogy ki melyik borítékot adta.
Igen.
Ez volt az fő szempont.
Ezt pont egyébként videósoktól hallottam, hogy van, aki azért rendel két videóst, hogy egyikük vegye a menyasszonytáncot, másikuk pedig azt, hogy ki mennyit dob be. Tehát, jó, vannak extremitások, hozzá kell tenni, hogy most már ezzel azért nem találkozunk. Én nem találkozom. Tehát egy-két éve nem találkozom olyan párokkal, akik...
Akikről ezt kérik.
Akiktől ilyen mentalitást feltételez, hogy vár az ember. Bár mondjuk tavaly is volt egy-két érdekes párom. Egyikük például abszolút matematikai alapon kiszámolt, hogyha az egyik családból ennyi rokon van, akkor a másikból is annyi kell, de olyan szinten, hogyha innen van két tesó, onnan is két tesó, innen van két, vagy innen háromszor szerepel ez meg az unokatesó, akkor az unokatesói vonalból onnan is háromnak kell lennie. Hát igen, itt az egyik nagymama meghalt, úgyhogy itt csak egy nagymama van, akkor ő szerepeljen kétszer, mert a másik családból, meg ott van a két külön nagymama. és ez teljesen megköti a kezemet, és az egész pontosan az albumnak a varázsát, album pontosan a varázsát veszti el. Az albumnak ugye az lenne a feladata, hogyha 10 év múlva kinyitod, akkor
visszaadja azt a hangulatot, nem?
Így van, és nem arcképcsarnok a lényeg, arra ott van a 10x15-ös nagyítás. Tehát akkor rendelni kell, mint tudom, 100 darab papírfotót, és akkor itt volt a Béla, itt volt a Józsi, és akkor lehet pipálni az embereket. Uh-huh. De egyébként nem az én feladatom eldönteni, ezt félre ne értse senki. Mindenki olyan albumot csináltat magának, amilyet szeretne. De amikor engem megrendelsz, akkor én merem remélni azt, hogy azért rendelsz meg, mert tetszik az, amit csinálok.
És szabad kezet is kapsz.
Remélni, hogy akkor éppen ezért szabad kezet is kapok. Rengeteg jó fotós van, és biztos vagyok benne, hogy mindenki megtalálja a saját ízlésének megfelelő fotóst. Uh-huh. Amit én egyébként hangsúlyozni szoktam ezeken a találkozókon, hogy én nem állok karba tett kézzel. Tehát nem hagyom a pillanatot elszaladni. Gondolok itt a csoportképre. Nem hagyom azt, hogy a csoportkép az egy ilyen unalmas iskolai tablókép legyen, ahol ott mindenki vigyázba áll, és akkor a himnusz elhangzik, és oké, le van kelve, és akkor megvan, és akkor meg lehet megint csak számolni az embereket, hogy nézd csak, itt vannak 107-en eljöttek a 117-ből. A csoportképnek is az a feladata, hogy egyfajta hangulatot sugározom, mindenkit akcióba hozzunk. Én fontosan dumálok, fontosan instruálom az embereket. És tök furcsa.
Az, hogy még egy lépést lépje hátra, miközben szökők út van mögötted, ezt milyen gyakran játszák el? Hogy minden lehetőséget megragadnak, nem?
Az is most már kezd elkopni.
Igen.
De a kedvenc kérdésem
az a kiment már az emberekből a humorérzék.
Kedvenc kérdésem, hogy este buliba, mit tudom, folyosón összefutok egy fickóval, és megveregeti a vállamat, vagy hogy egy-két jó fotó azért készült. És nem.
Megyek itt. Nem mondhatod, egy már van.
Várjál, lefotózlak, lesz egy. Ezt majd kivágjuk.
Jobbulást.
Adok neked egy
megtanítom majd a mute gombot használni.
Meg adok neked is egy kis munkát.
Jó, szeretem, amikor azt mondod, hogy majd ezt kivágjuk. És közben arra gondolsz, te arra gondolsz, hogy majd én kivágom, én meg arra gondolok, hogy én úgysem vágom ki. Ez biztos nem. Úgyhogy...
De tőled jó, kapom anyja.
Megértjük egymást.
Én nem tudom kivágni.
Igen, az a munka meg azt is, hogy én konvertálok, a Peti pedig publikál. De vágó emberünk még nincsen.
Hát, ahogy majd szaladunk fel a podcast listán, a létrán. Meg a listán is egyszerre.
Könnyen lehet, igen. Na, szóval meg volt az első találkozó menyasszonnyal.
képet elmondom, ott még azt szokott lenni, ha már így poént kérdezel, hogy megkérem, hogy rendeződjenek. Például, ami nagyon rossz csoportképnél, ha a csoport fele napon van, a másik fele árnyékban.
Aha.
És akkor elszoktam kezdeni őket terelni úgy, hogy az egész csoport mondjuk árnyékban legyen. Uh-huh. Van egy ember, aki jellemzően az apuka, tehát az egyik apuka.
Valaki, aki jobban tudja.
Annélkül tényleg, hogy meg ne sértsem őket. Tehát mindig vannak valaki, aki azt mondja, miért nem te mész hátrébb, vagy miért nem te mész odébb.
És nem lövöd le a napot.
És az a furcsa, hogy fel sem merül az emberekben, hogy azért nem, hogy mert szeretnék jól megcsinálni.
Hát ja, valószínűleg lustaságban nem lépsz.
Igen, és tényleg furcsa az, hogy nem őket hibáztatom, hogy ez a mentalitás felmerül bennük, vagy hogy ez esetleg eszükbe jut. De azért mégiscsak szörnyű. Tehát én ott úgy vagyok ott minden egyes esküvőn, hogy az életem legjobb esküvői fotóit szeretném csinálni. Ha nem így mennék oda, akkor teljesen feleslegesen lennék esküvői fotós, akkor
tudom.
De egyébként mondjuk minden munkát csak is így érdemes csinálni. Szegény nagypapám mondta mindig, egyszer megkérdeztem tőle, hogy rohadt hideg volt, és láttam, hogy jöttünk haza villamossal az oviból, és kérdeztem tőle, hogy nagypapám, ki akar villamosvezető lenni, ez baromi unalmas. Egyrészt szétfagy, mert hogy ezekben a régi villamosokban egyáltalán nem volt fűtés.
Igen.
Voltam másrészt rohadt unalmas, mert 17-es vonala mellett laktunk, ami áll mondjuk, mit tudom én, 12 megállóból, és naponta ugyanott fel alá mész. És mondta, hogy az az ember, aki amikor hazamegy, akkor nagyon büszke arra, hogy ma 1200 embert, vagy sőt, 12 000 embert szállott munkába. És vigyem.
Milyen igaza volt.
És biztos, hogy van ilyen ember, aki erre nagyon büszke. És én ne nézzem le a villamosvezetőt. És nem megdorgált, hanem így abszolút olyan állítattal mesélte el, hogy minden, és igazából az egésznek ennek az a jelentés, hogy minden munkát lehet élvezni.
Abszolút. Egyszer jelentkeztem egy állásra, ide bevágom a Magyarországon, még a Nokia-nál, azt hiszem Nokia-nál lett volna, és kiderült, hogy ők akkor még Pannon GSM-nek a tornyokon futó szoftvert is ők szállítják, tehát ami az egész telekommunikációt lehetővé teszi. És mondták az állásinterjún, én nagy izgatottsággal mesélte az interjúztató, hogy néha napjánben kell maradni hajnalban, mert amikor szoftvert frissítenek a tornyokon, akkor ilyen hajnal 3-kor egy pillanatra lekapcsolják, és fölteszik az új szoftvert, és beindítják, és meg kell nézni, hogy minden működik-e, ha nem, akkor vissza kell állni gyorsan a régi rendszerre. És ezt olyan csillogó szemekkel mesélte, hogy látszott rajta, hogy szerinte ez a legnagyobb ajándék a munkájával kapcsolatban, hogy ő az, aki frissíti az adótornyoknak a szoftverét hajnal 3-kor, nagy titokban, nagy hirtelen, ő az, aki minden múlik, hogy működik-e másnap reggel a mobilhálózat, vagy sem.
Simán el tudom képzelni.
Én mondjuk eddigre már biztos voltam benne, hogy nem akarom ezt az állást, és engem ez nem annyira motivál, de már végig kellett üljem.
Nem csillogna a szem. Ezt.
De van, akit ez motivál, igen.
Imád kis vasutakat, és el is mentem egyszer Kránic Balázssal, a Magyar Rádió egy munkatársával egy kis vasutas riportot megcsinálni.
A kis vasuta nem a Bodaja vasutat értett, hanem a Keskenyom között.
De szakszerű vagy, igen, a keskeny nyomtávú vasút, és sok ilyen van még az országban.
Igen, abban van jó pár.
És ott beszélgettünk egy fickóval, aki hát 250 kilométerre Budapesttől ingyen hobbiból vezet kis vonatot hétvégente, és amúgy meg a BKV-nak az egyik villamosmentő autójának a műszaki vezetője, tehát autóparancsnok, vagy nem tudom, hogy hívják ezt.
Ez komoly.
Áhítattal mesélt ott egyrészt a BKV-s munkájáról, szart sekeres, gondolhatod. Egyrészt rohadt sokat kellett gondolom hozzá tanulni, gondolom fontosan update-nek kell lennie az információ, tehát az információnak jönnek az új eszközök, meg amúgy is felkészültnek kell lennie. Nagyon drága technikával dolgozik, feltételezem, hogy a fizetése nem az egeket verdesi, és közben olyan csillogással mesélt a munkájáról, hogy mennyire jó az olajos villamos motorban turkálni azért, hogy reggelre mondjuk helyreálljon a forgalom, és ennek dolgozni, és abszolút büszkeséggel töltött el ez.
Hát igen. Voltam egy rövidebb ideig mávos, és ott mozog. Igen, abszolút ez a büszkeség mentalitás, hogy mi miattunk a mozgásban az ország érzés, ez sok emberre látszódott.
Mármint, igen. Jó, semmi.
Más amúgy... lehet, de igen.
Teljesen érdektelenül hat.
Na, hol tartottunk? Mennyasszonyjal találkoztál, egyszer megmutattad a fotóidat.
Egyébként ezért rohadt jó fotósnak lenni, mert annyi történettel találkozol, hogy így nem nehéz megőrizni. Nem
tovább mesélni, látom.
Nem nehéz megőrizni a lelket.
A hallgatók már elcsigázva ülnek, hogy mi a szar történik azután, hogy ott volt a mennyasszony, és találkoztatok.
Ott volt a mennyasszony, találkoztunk, megittunk egy kávét általában. Megmutatom az albumokat, beszélgetünk, és ilyenkor mindig megkérem, hogy meséljenek arról, hogy hogyan képzelték el a napot. Uh-huh. Legyen napirend, ha a napirendről akarnak beszélni, akkor meséljék el a napirendet. Ha inkább csak álmokról, hogy ő hogy képzeli a nagy napot, akkor meséljen teljesen fiktíven a álomról, és ha még nincsen program, akkor csak inkább csak egy mentalitást szeretnék hallani ilyenkor, hogy tudjam, hogy mire számítsak, vagy hogy milyen ember ül velem szembe.
Hogy az ő ízléséről, stílusáról legyen egy képed.
Stílusáról, mennyire álmodozó. Nem tudom, kicsit ilyenkor mindig beszélgetünk egyébként a jellemzően, tehát tényleg mindig csak a mennyasszony találkozom, akkor kicsit mesél a férjéről, hogy ő miket szeret, ő mit tudom én... Van, aki, tényleg volt én, aki imádja New Yorkot, és akkor mentünk a egyeki Korda stúdióba, New York helyszín, én dobtam be az ötletet, hogy akkor menjünk a Korda stúdióba, New York a díszlet. Van, aki imádja, most mi volt?
Hát most mint az ilyen régi kastélyokat, meg az ilyen lepusztult ipari telepeket szereted, nem? Magadtól.
Egyébként már kezd elmúlni, mert az ember egyszer csak így szétfotózza őket, akkor már annyira nem izgalmas. De mondjuk számomra egy kastély sose volt önmagában izgalmas, leszámítva azt, hogy mindig hangsúlyozom, hogy mennyire imádom a történelmet, és bármilyen helyen meg tudok állni csodálva azt, hogy itt, és elképzelve azt, hogy mik történtek régen. Ez így teljesen magamtól önállóan.
Annak a súlya, hogy valami több száz éves, igen.
Itt mondjuk 200 éve kiállt, most ez egy teljesen ilyen elvont dolog, de ezt így ilyen bírom magamtól egyedül fényképezőgép nélkül élvezni, de ha fényképező van nálam, nekem kell az ember a helyre. Tehát önmagában én nem fogok elkezdeni kastélyt fotózni, vagy templomot. Képzeld, a Zsámbéki Rom templomnál jártunk, úgyhogy oda mentünk egy párral jegyes fotózni, és közölte a néni, hogy nem mehetünk be ekkora fényképezővel, mert biztos disznóságot fogunk csinálni.
A fényképezőgéppen? Vagy a párra.
Ez így sajnos 60 ezer forint plusz áfa lesz, köszönjük szépen. Mondom, hogy ha elteszem a fényképezőt, hát akkor bemehetünk 1200 forint, vagy 1800 forint per fő. És mondom, hogyha mobilommal szeretnék fényképezni, hát akkor meg egy 1000 forintos fényképezős díj van. De a nagy fényképezővel sajnos csak 60 ezer plusz áfáért engedhet be.
A Kopaszigáltan is volt valami ilyen, hogy föl kellett iratkozni, vagy valamit, egy fotós jegyet venni, vagy valami volt ott is.
Hát szerintem nagyon okosan csinálta. Az első perctől bevezette azt, hogy ingyen lehet náluk fényképezni. Egyszerűen csak alá kell tenni egy nyilatkozatot, hogy nem reklám célra fotózol. Aha. És ez a lehető legkorrektebb hozzáállás. Egyrészt a hely is belátta, nagyon jó reklám. Minél több profi fotóst enged oda, annál több jó kép készül a színről. És ami zseniális, hogy tényleg megdöbbenek azon, hogyha látom más munkáját is, ami a Kopaszigáton készült, és nagyon izgalmas az, amikor nem esik le elsőre, hogy ez a Kopaszigáton készült. Nyilván mondjuk 3 másodperc után már megvan, mert az annyira ismerem a helyet, de hogy először a kép hangulata jön át.
Aha. És aztán így jár az agyadba,
hát hihetetlen, de ügyes volt az a srác, aki ezt fotózta. És nagyon büszke vagyok, amikor a saját fotóimat is így tudom nézni. Legutóbb képzeld, az esküvő klasszikának fotóztunk az Aquaworld-ben. Van a Ramada Aquaworld. És amikor mondták, hogy ott kéne fotózni, hogy már ott az egyrészt szét van fotózva, másrészt akkora szarokat csinálnak ott. Az egy gagyi, ez tényleg gagyi.
Láttál már ott ilyen esküvői sorozatot?
Persze, és nagyon szarokat, nagyon rosszakat. Láttam ott már magazinfotózást is, meg esküvői privát anyagot, és nekem nagyon nem tetszett.
Nekem eszembe se jutna ott esküvői fotózni. Na, de mindig.
Hát egy párat láttad, amiket én csináltam?
Azt láttam, és elálltőle a lélegzetem, igen.
Jó lett, és minden nagy képűség nélkül mondom, hogy oda mentem, és nem hittem el, hogy itt ilyen szart csinált más.
De voltál ott előtte egyébként, vagy csak láttad a képeket?
Nagyon, tehát kifejezetten kértem a magazint, hogy találjunk már ki valami eredetit, mert ez unalmas lesz, szar lesz.
Aha.
És onnan mentünk, fényképező nélkül bejártam, és már elkezdtem bizseregni, hú, ez jó lesz, gyerünk, mikor készül már a smink.
És akkor nyitvatartási időn kívül csináltátok, gondolom?
Nyitvatartási idő előtt, tehát hiszem 9:30 körül kezdtünk el fotózni, akkor már voltak családok, de egyáltalán nem zavartuk egymást, tehát egyrészt fő nyitvatartás, egy fő idő előtt voltunk, más hiszem hét volt, tehát ilyen haszult hold szezon, és ahogy egyre jobban jártuk be a helyeket, 8-10 ruhát fotóztunk le, gyönyörű ruhákat, egy gyönyörű modellen tényleg, na hú, Isten, jó volt, nagyon jó volt vele dolgozni.
És lehetett víz alatt is fotózni, mennyi, szerintem egy kuriózum.
Szerintem egyébként borzasztóan elcsépelt, tehát én a víz alatti fotózásról nekem az a véleményem, hogy amíg nem tudod kurva jól csinálni, ne csináld. Persze lehet,
hogy nem tudod meg soha, hogyha nem csinálod, igen. Szerintem lehet... jó lett a víz alatti fotód egyébként.
Tehát lehet gyakorolni, meg kell is gyakorolni, mert különben tényleg nem tudod megcsinálni, de ilyen immelámmal csináljunk csak azért víz alatti fotót, mert hogy az annyira népszerű lesz a Facebookon, hogy szétlájkolják, mert hogy nagy kuriózum az, hogy víz alatt készült a kép, azt szerintem nagyon gagyi. Tehát én azokat a képeket én nem is publikálásra jelentettem. Azt neked küldtem csak át, nem? Tehát az nem is lett végül kirakva.
Nem tudom, hogy ki lett rakva. Azt nem láttam, de nekem mutattad, az biztos.
Igen, mert a magazint is kértem, hát, hogy
ne... hatásvadász, az biztos.
Az, hogy hatásvadász, hanem az, hogy csinálták már jobban. Tehát engem az akkor izgat, ha meg tudom csinálni annál jobban, ahogy eddig korábban a legjobbnak tartott.
Le kell vinni a softboxokat a víz alá, az a baj.
Szóval az is miért ne vinnénk le? Vagy ha nem is a softboxokat, akkor valamilyen más vakus megoldást. Ja. De ha már valamit egyszer megcsináltak, azt szarabbul csinálni rohadtul nem érdemes szerintem.
Hát igen. Még nehéz a víz alatt, mert hogy annyival fényesebb fönt, mint ahogy lent, tehát folyamatosan sötétedik a kép lefelé, tehát biztos, hogy nem egyszerű.
Biztos, hogy nem egy kék falu medencében kell víz alatti esküvői ruhát fotózni. Tehát ez egy borzasztó jó poén volt. Az esküvői ruhaszalon is azt mondta, hogy bármikor adja a ruhát nekem, hogyha akarok még gyakorolni.
Aha.
Nem szóltak, pár nappal később beszéltünk, és mondták, hogy nem is lett baj a ruhának, tehát egész jól bírt, arra sokkal nagyobb roncsolódásra számítottak.
Tök jó.
Azok a divatanyagok, amik nagyjából ilyen, hát szerintem a digitális korszak elején jelentek meg, hogy a csobban be a lány a vízbe, és gyönyörűen világítva, tök jó. Na hát, ha azt nem tudom túlszárnyalni, vagy nem tudok legalább olyan jót csinálni, akkor nem akarok ilyet csinálni.
Hát jó, az pedig a hátteret is, meg a vakokat is le kell rönni a vízre. Vagy üvegfalú medence kell, vagy nem tudom, és akkor medencén kívülről, tehát ez...
Egyébként szerintem megoldás. Tehát a fényképezőgépet a napellenzőnél fogva így ráduct-tépezni az üvegre, hogy semmiféle fény ne szűrődjön be, az üveget persze elő kívülről jól lemosni, és akkor ezt így meg lehet szerintem csinálni. Mert ugye az macera, a másik szűk keresztmetszet, hogy a fotós a víz alatt van.
Hát igen, nem is tudsz lemaradni, hogyha nincsen rajtad, ami súlyöv, meg levegőt csak kapsz, úgyhogy...
kezelni, tehát nekem például azzal is volt gondom, hogy a fókuszt nehezen találta a gép. Tehát ha nincs erre egy dedikált felszerelésed, akkor szerintem ez nem a te pályád.
Ja. Meg mondjuk nincs is rá akkora igény, hogy...
Nincs is rá akkora igény. Egyébként nekem első perctől foglalkozott, hogy én már a D70-re akartam venni vízalatítókot, de akkoriban még ilyen 5-600 forintokba kerültem.
Most mentünk nyaralni, és akkor a kis eldobható kompakt digitális kis gépünkre vettünk egy ilyen vízhatlan bugyit 5000 forintért, és nagyon jó volt ilyen korallzátony, meg ilyesmit így fényképezni, nagyon jól el lehetett vele lenni. A képek minősége az más kérdés, de maga a víz alatt fotózás az szórakoztató volt.
Egyébként a vízzel való játék engem sokkal jobban izgat, és a víz alatti dolgot sokkal inkább fogom arra használni jövőre, idén már próbáltam, hogy a víz felszíne fölött tartani a gépet, de ilyen 1 milliméterrel, hogy ez legyen a szemet. Szemet futtató felület.
Ugyanúgy, mint hogyha letennéd a földre a fényképezőgépet.
Lejjebb tudsz menni.
Bazilikát fotózni.
Talajfotózásnál imádom használni a kis gödröket, ahol be tudom tenni a markolatot, hogy az optika gyakorlatilag szinte koppanjon a földön. De most akkor igen.
Sorozat lesz ebből cliffhangerrel, én már látom, Peti. Ez abból, hogy mi van a második találkozón.
Mert most már befejezem. Kezdem be. Menjünk tovább.
Ne, fejezd be. Voltad. Szóval, hogy volt egy találkozód a mennyasszonya, megmutattad a képeid, kaptál egy sejtést, hogy milyen stílus szeretnének, tehát kiderül, hogy a vízesés alatt akarnak fotózkodni félmeztelenül, vagy rózsát szagolva klasszikus módon?
Hát jó esetben ilyenkor kiderülnek az olyan extrém kívánságok, mint amiről már meséltem, hogy például a szelektív színtelenítés, amiről én kategorikusan megmondom, hogy én ilyet nem szeretnék csinálni.
Jaj.
Ő az ügyfél, és ő az ő igényeit kell kielégíteni, de hát most ez így nagyképűen hangzik, de akkor vagy válasszon tényleg más fotóst, vagy nem tudom. Tehát nem vagyok didig, nem vagyok egy kemény. Nem vagyok
ennél... Szerintem nem kell túlmagyarázni, mert múltkor is beszéltünk róla, hogy nem szelektív szintelenít ez, de szerintem ez tök oké.
Sok ilyen apróság van. De mindegy, én csak olyan végig menjünk egyébként a szerződésen.
Aha.
Tehát azt szokott, én az árajátot elviszem kinyomtatva, egymás, vagy kiletesszük az asztalra, és akkor megkérdezem, hogy van-e bármilyen kérdése ezzel kapcsolatban. Hogyha elmeséli mondjuk a napi rendet, akkor az áraját alapján ott összeírunk egy kalkulált megszolgáltatási árat, és akkor én is teszek javaslatot. Például előfordul, hogy kijön egy hogy olyan smit kérnek. Én azt mondjuk tudni kell, hogy én sosem a profit maximalizálásra helyezem a hangsúlyt, mert azt gondolom, hogy a hosszú távú
együttműködés célja.
Tehát a párral is akkor lesz jó a viszonyom, meg a hosszú távú a piacon való működésnek is az alapja, hogyha nem a profitot maximalizáljuk, hanem az árérték arányt tartjuk egy nagyon, nagyon jó mederben.
Aha.
Ez az üzletpolitikám, és például mindenkit lebeszélek arról, hogy hajnali 4-ig tartson az esküvői fotózás.
Hát persze, akkor csak részegednek az emberek, meg ugyanazokat a képeket lehet lelődni még egyszer.
Van, és nem csak, egyrészt ismétlem önmagam. Tehát egy idő után kezdenek fogyni az emberek, mindenkiről elkészül ugyanaz a fotó, csak egyre vadabbul, és nem látom értelmét, hogy egy buliban 3-4 órán keresztül fotózzunk.
Legyen meg a torta, legyen meg a menyecske ruha, de egy óra után már nagyon nehéz a fotósnak ott produkálni magát, ez egyre jobban kiürülő tánctérem.
Reggel is el vagyok, hogyha ez a pár kérése, csak én nem javaslom, tehát akkor inkább már ezt a pénzt költsük el okosan, mondjuk egy külön napon való fotózásra, amitől még a mai napig is minden, nagyon sokan óckodnak.
Hát mert az napra megcsináltatja a haját, a sminkjét, lehet, hogy csak béreli a ruhát.
A ruhavevők az esetek 95%-ában odaadják a ruhát. A frizurát előző nap megmossa a menyasszony, és úgyis megy az esküvőt fodrászhoz, tehát egy jól vágott haja lesz. Előző nap megmossa, beletesz egy szalagot, és nem kell az esküvői kreatív fotózáson szerintem feltétlenül konyhnak, vagy bármilyen csudi frizurának szerepelnie. Sőt, egyáltalán nem baj, hogyha a kreatív fotókon egy természetesebb hajjal készítünk fotókat, és az esküvő napján pedig egy tornyot építenek a fejére, a fodrá. Ja,
lehet, hogy ezt a nők másképp gondolják. Szerintem van erre esély. Hogy az a fénykép, ami az esküvőjén készül, akkor ez készüljön az esküvőjén, és ne egy héttel előtte, vagy egy nappal előtte. Lehet, hogy van benne ilyen.
Megkérdezzük a Beát, hogy mi a vélemény erről. A következő adásban esetleg megszívja.
Elmondom egyébként. Neki az a véleménye, hogy előtte ne lássam a ruháját.
Ez tök korrekt.
Nekem meg az a véleményem, hogy utána húzzunk el Nász útra, vagy valami olyan más helyre, ami kizökkent minket a mindennapokból, mert hogyha csak abba adjuk a munkát pénteken, szombaton, lagzi, és hétfőn folytatjuk, akkor olyan, mint a semmi se történt volna szinte, úgyhogy emiatt így elég szűk korlátok között mozog, hogy mikor lehetne fotózni.
Egyrészt erről a lagzi utáni elhúzásról már beszéltünk, és ez szerintem is tök menő. A másik pedig, hogy én azt szoktam csinálni, hogyha a pár részéről felmerül ez, hogy ne lássa az eskü előtt a férj a ruhát. Az esetet nem vallási, vagy de nehéz.
Hagyomány inkább, nem? Nem ez egy vallás oka lenne.
Mi az? Nem bal szerencse, mondjad már.
Lehet, hogy nem tudom egyébként, hogy van, lehet, hogy bal szerencsét hoz, ha látja a ruháját.
Szerencsét hoz. Ne vedd fel a talált pénzt, mert dobd el a hátad mögé, mert bal szerencsét. Ez milyen? Mi, hogy hívják ezt gyűjtő néven?
Nem a szólásmondásra mondom, hanem babona.
Ah, yeah. Igen, Babona. Tehát nagyon sokan inkább Babonából nem akarják látni a mennyasszonyát. Vagy korábban talán ez volt. Most viszont akárhány párral beszélek, nem Babonából, egyszerűen csak szeretnék, ha ennek lenne egy varázsa.
A meglepetés erre, hogy készül valami különlegesre erre a napra, amiről nem tud a másik fél.
Szoktuk csinálni a külön napon való fotózásnál, ami általában éppen az esküvő előtt szokott lenni, éppen azért, mert vagy elutazik a pár az esküvő után.
Csak fáradt.
Fáradt, hanem én azt szoktam javasolni, hogy előtte csináljuk, hogy meglegyen a druk. Legyen bennetek druk, egy kis izgalom.
De utána megkönnyebbül az ember.
Ebből ami talán, szerintem egy picit talán varázsát veszti a dolog. Tehát sottam, de én így kép. Vagy hát igazából én is így vagyok vele, mert minden párral végül is együtt izgulok, tehát a hétfőn már nem izgulok a szombati eskü miatt, hiszen már túl vagyok rajta. Tehát az egészen más millió. Na de azt akartam mesélni, hogyha ilyen igény van, hogy a ruhát nem láthatja a vőlegény, akkor meg szoktunk szervezni egy külön kis happeninget erre az esetre. Tehát elmegyünk kocsival a fotózás helyszínére, a mennyasszony és a vőlegény öltözik, kocsival a mennyasszonyt, ha már fölöltözött arra a helyre, amit kinéztem előre, ezek általában elég ütős kis helyek, és visszamegyek a vőlegényért, megint őt is elviszem, kirakom kicsit máshol, és hagyom, hogy tőlem messze meghittem találkozzanak kettesben. Uh-huh. És merem állítani, hogy ez sokkal romantikusabb, mint amikor a állsz az orra volt.
És akkor ott látja először a ruháját a kalászos mezőn.
Elmondom, hogy én azt látom kívülállóként, külső szemlélőként, hogy amikor templomban vagy a polgári szertadáson látja meg a vőlegény a mennyasszonyt, akkor ilyen kényszeredett, jaj, de örülök fejet vág.
De annyi minden másra kell figyeljen, hogy nem tud igazán oda koncentrálni, meg helyezettel se tud mit kezdeni ott hirtelen.
Most akkor hány nagymama néz engem, hogy örülök-e az
izének? Én azt mondom, hogy fordulj már, meg megnézlek hátulról, és még nem tudom, tehát így...
Vagy mondjuk egy erdőben, a fák között, szerintem sokkal jobb. És én ezt is szoktam javasolni egyébként.
Megvan a varázsa.
És akkor
ezt átbeszéljük. Legyen ez a végszó. Hogy van meg a varázsa? Megtalálják egymást az erdőben. Következő alkalom, hogy csináljunk egy ilyen függőját, mert a végére pedig elmesélheted, hogy találkozol a vőlegénnyel először. Azt most már még nem derült ki.
Hogy találkozom a vőlegénnyel először, és akkor jövő részben mindjárt elmondjuk az első tipikus esküvőszervezési problémát.
Jó, legyen így. Ha pedig nem értesz egyet a Langpeter fotográfiával, akkor versenyeztesd meg a nevünket.
Jó.
A Facebookon.
És megint egy csomó dologról nem beszéltünk.
Nagyon maradt téma a következő alkalomra is.
Nekem egy csomó szó maradt. Olyan. Még egy pár percet. Komolyan, hogy nem lehetsz ennyire szigorú. Kurva életben. Tamás egyébként rám szólt, hogy aki operatőr, Cetis Tamás, akivel dolgozom, hogy beszéltünk róla, hogy van ez a podcast, és mondtam, hogy majd ő is jöhet, de nem káromkodhat. És meghallgatta az első részt, és jól lecseszett, hogy én egy csomó csúnya szót mondtam.
Az előző részben is két négybetűs csúnya szót is kimondta.
Végig vigyáztam, és most a végén kicsusszant egy kurva élet. Most már másodjára mondom.
Na igen, van még hova fejlődni.
Nem mesélni azt, hogy akartam iPad-et venni, és hogy nem sikerült. Képzeld el, hogy az összes Apple forgalmazó úgy hirdeti magát, hogy az összes raktáron, és felhívod őket, és lebasznak, hogy mi a faszt képzelsz, hogy te 3G-s modellt akarsz. És a legmegdöbbentőbb az, hogy András, aki baromi sok energiát fordít arra, hogy jó sajtja legyen, nagyon jó netes vízhangja legyen, foglalkozik azzal, hogy a vásárlói felé egy nagyon jó image-et mutasson, olyan munkatársai vannak, akik szörnyen idegesítőek, és minden kedvem elmegy attól, hogy nála vásároljak. Képzeld, bementem hozzá a boltba, Andrásnál vettem egy ilyen autós kiegészített telefonhoz, és akkor már megkérdeztem arról, hogy hogyan lehetne a Mac Pro-mat SSD-vel bővíteni, és elmondtam, hogyan lehetne. Jó rendben, megrágtam a dolgot, gondoltam, és mentem egy pár nappal később a Dunaplázába, ott is van egy XMS bot, és bementem, hogy sziasztok, András ajánlott, hogy ezt és ezt a terméket, és ezt is ezt szeretném így megvásárolni a Macromhoz. És konkrétan egy három lány, három különböző iOS eszközön netezett, és csak így nehezen fordultak hozzám. A sarokban ült egy ilyen kis köpcös gyerek, aki ilyen flagmán oda jött hozzám, és oda kiabálta a ponton túlról, hogy ez fasság. Nem így, ennyi mondom, de figyelj, már András ajánlotta személyesen. Hát ő erről meg is hallott, hagyjuk ezt a francba. És utána megírtam ezt az XMS-nek, hogy sziasztok, egyik boltba ezt javasolták, a másik boltba meg leszólták ezt a megoldást, mi az igazság, vagy akkor mit javasoltok, és nem érkezett egyáltalán válasz.
Érdekes.
Ugyanakkor meg a másik Apple boltban, az iStyle-ban is volt egy rossz tapasztalatom pár nappal korábban, amikor vettem egy autós tartót, és egyetlen nem tartott, képzeld, nem bírta el az iPhone-t.
Jaj, azt mesélted. Lekonyult.
Visszavittem a gyerekek, ez nem bírja el, hát ilyen még nem volt. Hát mondom azért, mert biztos nem autóba rakják, hanem asztalra, vagy nem tudom, de hát ezt nem bírja el. És ott kellett velük szájkaratézni, hogy vegyék vissza.
Hát valamiben nagyon jó Anglia, akkor az ilyen bolti szolgáltatásban nagyon rájöttek, hogy mi a vásárló igénye, meg hogy lehet boldoggá tenni a felhasználókat. Munkatársam vett most egy mobiltelefont 2 év hűséggel, és a másik ezen felbuzdulva vett egy újabb típust, és akkor elgondolkodott már az előző is, hogy neki is csak jobb lenne az újabb típus, és olyan szerződése volt, hogy 14 napon belül bármikor visszacsinálhatja a 2 év hűséget, a készüléket és mindent.
Korrekt.
Úgyhogy fogta, becsomagolta, visszaküldte, és rámentő is az újabb készülékre.
És vissza is adták, tehát nem kellett megmagyarázni, vagy nem kellett anyázni.
Nem. Mert rátette a saját kis dolgait, levette a védőforját, visszavették, teljes pénzt visszaadták.
Amit egyáltalán nem értek, hogy miért nem fogják fel a kereskedők, hogy az ő érdekük, hogy nekem fülig érjen a szám. Hogy én bármikor, amikor mesélek róluk, vagy eszembe jut, vagy csak látom a logójukat, egy pozitív...
Én egy felhasználói élményed.
És pozitív értéktársad.
Nem szeretem a fapadosokban se, hogy elveszik az utazás élményét.
De nincs az, hogy figyelj, 20%-kal olcsóbb az iPad, a bunkok lehetünk veled. Tehát konkrétan ma kirakta az iStyle, hogy minden modell raktáron fölhívom őket, sziasztok, láttam a neten, hogy minden modell raktáron van 32 gigás cellulár modelletek? És így szemrehányóan, az csak 2 hét múlva lesz, mit képzelsz? De jó, mit képzelsz, nem volt ott, de tehát ez a nagyjából a...
Valószínű, 51-ére kérdezték meg aznap. XMS egyébként azt írja, hogy 2-3 hét.
2-3. Elő is rendeltem egyébként, eldöntöttem, hogy szeretnék rá gravíroztatni egy Langpeter fotografi feliratot, marha jó a feketén szerintem, és a 3G nélkülire arra nem merném rárakni, mert szerintem hagyom, azt nem használnám sokáig. Az olyan szempontból szintetikusabb, hogy időállóbbnak érzem.
Igen.
Arra így akkor rágravíroztatom, és merem remélni, hogy amikor használt lesz, és el fogom adni, akkor nem értékcsökkentő, hanem értéknövelő tényező.
Hogy a tiéd volt, igen. Jó van, Péter. Remélem nem maradt most túl sok szó benned.
Jó éjszakát.
Kezdünk ilyen technikai korlátokat elérni, mert 6 perc van az akkumulátor időből a laptopon.
Én még egy
perc. Például. De ez nem azt jelenti, hogy még 6 percig mond.
Pedig lenne.
Már szegény hallgatók is biztos unják.
Mikor lesz vendégünk? Te mennyire vagy ebben motivált?
Hogy hát szerintem hamarosan.
Nekem egy csomó ötletem van.
Pár részen belül lehet.
Jó.
5 rész múlva, ilyesmi. Ez volt az 5. adás.
Igen, és 5 rész múlva talán még eljutunk oda, hogy jutunk el az esküvőig.
Így van. Meg addigra már iTunes-ba leszünk, már egy rendes névvel.
Igen.
Na jó van. Köszönjük a figyelmet.
Hello.
Hello, Peti.
Hello.